Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Pannon Pilgrim. A három egykori szegedi egyetemista által alapított utazási iroda egy évtized alatt a magyar vallási turizmus meghatározó szereplőjévé vált. Köszönhetően egy bátor innovációnak, a rövid repülő zarándokutak bevezetésének. Az évfordulót a budapesti Pasaréti Ferences templomban január 31-én 10 órakor kezdődő szentmisével ünneplik. A Főegyházmegyei Könyvtár orvosi könyveit mutatták be az Egri Kórházban. Több évszázados könyveket mutattak be az Egri Kórházban, ezekből látni, mennyit változott akár 100 év alatt is az orvostudomány, és mi az, ami állandó. A Heves Vármegyei Markóth Ferenc Kórház és Rendelőintézet irgalmas herendi szárnyának refektóriumában tartották azt az egyedülálló eseményt, mely során több száz éves orvosi könyvekbe is belelapozhattak az érdeklődők. Az Egri Kórház névadójának könyvtárából származó példányok is kerültek arra az asztalra, melyen több orvosi szempontból is rendkívüli könyvemléket is bemutattak. Mint dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója elmondta, a múlt év során láthatóvá tett refektórium méltó helye az ilyen kulturális, feltöltő programoknak, s terveik szerint a jövőben is fognak majd különböző rendezvényeket tartani ezen a helyszínen. A program során restaurált 18. századi orvosi köteteket mutattak be. Előtte Balogh Ferenc, a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója foglalta össze röviden a bibliotéka történetét. Beszédében említette, hogy a könyvtár alapítója Eszterházy Károly fontosnak tartotta, hogy az általa megalapítani kívánt egyetem minden fakultánsa számára biztosítsa az oktatáshoz szükséges könyveket. Miniszteri dicséretben részesült a Főegyházmegyei Levéltár vezetője. Gála és díjátadó ünnepségen köszöntötték a Heves Vármegye kulturális életének meghatározó szereplőit Egerben. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 32 szakember részesült miniszteri elismerő oklevélben, köztük dr. Horváth István levéltáros, tudományos kutató, a Főegyházmegyei Levéltár vezetője. Középiskolások ezrei utazhatnak a március 15-i megemlékezés alkalmából a Kárpát-medencében a Rákóczi Szövetség támogatásával, közölte a szervezet. Mint írták, az 1994 óta tartó program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, és ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet a szervezet honlapján február 22-e vasárnapig. A magyar állam saját forrásból minden évben csaknem 5 milliárd forintot fordít azokra az épületekre, amelyek országszerte a járási hivatalok és a kormányhivatalok kezelésében, vagyonkezelésében, vagy akár csak használatában vannak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a Szerencsi Járási Hivatal épületének felújítását bemutató projektismertető rendezvényen. György István elmondta, 2010 óta mintegy 75 milliárd forintot fordítottak ezekre az épületekre. Az államtitkár hozzáfűzte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 16 járásának többségében nyomai vannak ennek a forrásnak, és örömmel látják, hogy jó helyre mennek ezek az összegek. A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar Bölcsödék Egyesületével közösen ingyenes egészségügyi továbbképzést indított bölcsödei dolgozóknak, jelentette be a tárca családokért felelős államtitkára Miskolcon, az első képzés helyszínén. Konzsófia elmondta, a 4 órás gyakorlatorientált képzéseken az elsősegélynyújtás és az újjáélesztés alapjait sajátíthatják el a résztvevők országszerte 21 helyszín 82 kurzusán 2500 szakember vehet részt. Új szakokkal megjelent a felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése a felvi.hu-n, tudatta az oktatási hivatal. A felsőoktatási felvételi tájékoztató kiegészítésében A felsőoktatási intézmények pontosították, módosították decemberben közzétett adataikat. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult, párás marad az idő, helyenként köd is képződhet. Nagyobb területen számíthatunk gyenge csapadékra, élénk marad az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leópápa a hittani dikasztériumhoz. Fedezzük fel újra a hit átadásának örömét. 14. Leó a Regnum Christi mozgalomnak. Szilárd identitással folytassunk párbeszédet a világgal. Megújították a József Ratzinger 16. Benedek alapítvány vezetőségét. Roberto Regoli atya az új elnök. Leó pápa a hittani dikasztériumhoz. Fedezzük fel újra a hit átadásának örömét. 14. Leó pápa csütörtökön a Vatikánban a hittani dikasztérium plenáris ülésén mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a hit átadása korunkban nagyon sürgető kérdés.
Conosco bene il prezioso servizio che svolgete allo scopo, come dice la Costituzione predicate Evangelium, di aiutare il Romano Pontefice e i Vescovi nell'annuncio del Vangelo in tutto il mondo.
Leó pápa a dikasztérium tagjait köszöntve megállapította, hogy jól ismeri az általuk végzett értékes szolgálatot, emlékeztetve arra, hogy küldetésük, ahogyan azt a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció is kimondja, az, hogy segítsék a római pápát és a püspököket az evangélium hirdetésében szerte a világon azáltal, hogy előmozdítják és megvédik a katolikus hit és erkölcsi tanítás integritását. Hozzátette, hogy a hittani dikasztérium ezt a hit letéteményére támaszkodva és annak egyre mélyebb megértésére törekedve teszi az új kérdések kapcsán. A hittani dikasztérium tisztviselőihez szólva a pápa kiemelte: feladatotok, hogy lelkipásztori és teológiai útmutatást nyújtsatok az egyház tanításával kapcsolatban, gyakran meglehetősen kényes kérdésekben. Leó pápa háláját fejezve ki a dikasztérium által az elmúlt években közzétett dokumentumokért, elismerte, hogy ez a kiterjedt munka minden bizonnyal nagy hasznára válik Isten szent és hívő népe lelki növekedésének. A korszakos változás kontextusában, amelyet átélünk, folytatta 14. Leó pápa, ez a munka időszerű és világos üzenetet kínál a hívőknek az egyháztól, különösen a történelem színpadán megjelenő számos új jelenséggel kapcsolatban, és értékes útmutatást nyújt a püspököknek lelkipásztori tevékenységük gyakorlásához, valamint a teológusoknak a tanulmányi és evangelizációs szolgálatukhoz. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a plenáris ülés gyümölcsöző vitát indított a hit átadásának témájáról, amely korunkban nagyon sürgető kérdés.
Non possiamo infatti ignorare che negli ultimi decenni si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico.
Valóban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az elmúlt évtizedekben törés következett be a keresztény hit generációk közötti átadásában a katolikusok körében, és hogy különösen az ősi evangelizáció kontextusában egyre többen vannak, akik már nem tekintik az evangéliumot alapvető erőforrásnak saját létezésükhöz, különösen a fiatalabb nemzedékek körében. Sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy hány fiatal férfi és nő él Istennel, vagy az egyházzal való kapcsolat nélkül, megjegyezve, hogy bár ez nekünk hívőknek nagy bánatot okoz, arra kell vezetnie minket, hogy újra felfedezzük az evangelizáció édes és vigasztaló örömét, amely Krisztus menyasszonya életének és küldetésének szívében rejlik. A pápa emlékeztetett arra, hogy a január 7-én és 8-án tartott rendkívüli konzisztóriumon a bíborosok olyan egyházat szorgalmaztak, amely nem csak önmagára, hanem másokra is tekint és missziós. Megismételte, hogy olyan egyházra van szükség, amely hirdeti az evangéliumot, mindenekelőtt a vonzás erejével, ahogyan elődeim 16. Benedek és Ferenc pápa is többször hangsúlyozták. Emlékeztetve arra, hogy Krisztus teste életének alapja az Atya szeretete, amelyet az emberélet fiúban nyilatkoztatott ki nekünk, jelen van és munkálkodik bennünk a lélek ajándéka által. Leó pápa úgy érvelt, hogy ennek megfelelően nem az egyház vonz, hanem Krisztus. És ha egy keresztény vagy egy egyházi közösség vonz, az azért van, mert ezen a csatornán folyik a szeretet éltető nedve, amely a megváltó szívéből fakad. Ezért hangsúlyozta, az egyház Krisztust hirdeti, anélkül, hogy főszereplő lenne vagy részletekre fókuszálna, és benne minden ember kizárólag az Úr szőlős kertjének egyszerű és alázatos munkása, és mindig így kell felismerni a magát. Leó pápa hangsúlyozta. Mielőtt befejezném, szeretném megemlíteni egy másik szolgálatotokat, amelyért hálás vagyok, és amelyet a gondjaitokra bízok.
Quello di accogliere e accompagnare con ogni benevolenza e giudizio i vescovi e i superiori generali chiamati a trattare casi di delitti riservati al dicastero. È un ambito di ministero molto delicato.
Azt, hogy kedvességgel és ítélő képességgel fogadjátok és kíséritek a dikasztérium hatáskörébe tartozó bűncselekmények ügyeivel foglalkozó püspököket és rendi előjárókat. Ez a szolgálat egy nagyon kényes területe, folytatta, amelyben elengedhetetlen annak biztosítása, hogy az igazságosság, az igazság és a szeretet követelményeit mindig tiszteletben tartsák. Végül 14. Leó pápa ismét háláját fejezte ki a jelenlévőknek, akik értékesen hozzájárulnak a dikasztérium és az egész egyház életéhez, kiváltképpen, ha ezt a hozzájárulást alázatos és diszkrét módon nyújtják, majd apostoli áldását adta a plenáris ülés résztvevőire.
Leó pápa a Regnum Christi mozgalomnak. Szilárd identitással folytassunk párbeszédet a világgal. A Szentatya csütörtökön fogadta az apostoli palota konzisztórium termében a Regnum Christi apostoli élet társaságainak képviselőit, akik a napokban tartják nagykáptalanjukat Rómában. A karizma, a kormányzás és a szeretet közösség köré szőve gondolatait rámutatott, fontos tisztában lenni saját identitásunkkal, hogy hiteles párbeszédet folytassunk a világgal. A döntéshozatalba vonják be a közösségek tagjait, az evangelizálás küldetésére pedig valamennyi keresztény hivatott. Leó pápa a Regnum Christi mozgalom tagjaihoz fordulva elsőként az identitás szerepéről szólt. Ezekben a napokban alkalmuk nyílt elgondolkodni és eszmét cserélni saját karizmájukról, mely a paraklétusz ajándéka az egyháznak azért, hogy új lendületet adjon küldetésének az apostoli élet társaságain belül és a társadalomban egyaránt. Ezen a sajátos identitáson keresztül válik felismerhetővé jelenlétük az egyházban és a világban. Ma különösen nagy szükség van arra, hogy tudjuk, kik vagyunk, ha hitelesen akarunk párbeszédet folytatni a világgal, anélkül, hogy magába olvasztana vagy uniformizálna, mutatott rá 14. Leó pápa. Ahhoz, hogy evangelizáljanak és betöltsék hivatásukat, alapvetően fontos, hogy egyre világosabban meghatározzák identitásukat. A társaságot átható karizmatikus energia fűtse küldetésüket, hogy azt majd átadják a jövő generációknak is. A Szent Atya ezután a kormányzás kérdéséről beszélt a Regnum Christi Föderáció képviselőinek. Az érett döntési folyamatok elindításához hiteles megkülönböztetés és szeretett közösség szükséges. A megszentelt életű személyek hivatása, Krisztus engedelmes követése egy evangéliumi vagy karizmatikus terven belül, amelyet a lélek indít és az egyház hitelesít. Ezen az úton a felelősök lelkipásztori feladata az irányítás és a döntések meghozatala. A kormányzás szükséges szolgálat az apostoli élet társaságain belül, mellyel a testvéreket egy tudatos, szabad és felelős hűség felé irányítják Krisztus követésében. A valóban evangéliumi vezetés a szolgálatra irányul, támogatja, elkíséri és segíti a tagokat abban, hogy egyre közelebb kerüljenek a megváltó személyéhez. Ebben az értelemben a közösségi megkülönböztetésben közös döntések érlelődhetnek, amelyek szeretett közösséget és társ felelősséget eredményezhetnek. Ne féljenek új kormányzási modelleket kipróbálni, hiszen azok erősíthetik a tagok kötődését és részvételét a közös küldetésben. Leó pápa harmadik gondolata a szeretett közösség építése volt a Regnum Christi mozgalom családján belül. Törekedjenek az egyre mélyebb szeretett közösségre, osztozzanak a lelkiségben és az apostolkodásban, saját hivatásukat megélve tanúskodjanak életükkel a kapott karizma iránti hűségről. A Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdítás emlékeztet, hogy minden megkeresztelt ugyanolyan méltósággal rendelkezik, az életszentségre hivatott, és részt vesz Krisztus egyetlen testének építésében, kiki a maga hivatása és a Szentlélektől kapott ajándékok szerint. A különböző hivatások kiegészítik egymást, és erősítik Krisztus testének növekedését, küldetése beteljesítését a világban. Valamennyien zarándokok vagyunk, akiket Isten a múlt és a jelen prófétáin keresztül ösztönöz, hogy megszabadítsa az emberiséget a régi és új szolgaságokból, bevonva fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat, férfiakat és nőket, szenteket és bűnösöket irgalmassága működésébe és igazsága csodáiba. Az Úr nem csap zajt, de országa a világ minden szögletében növekszik. Sok városnak és közösségnek szüksége van rá, hogy hallja, nem vagy olyan kicsi. Igen, az Úr ma is meglep minket, és mi, ajándékaira válaszolva, bízzuk magunkat Máriára, a hajnal csillagára, buzdította a Regnum Christi mozgalom tagjait a pápa.
Megújították a József Ratzinger 16. Benedek alapítvány vezetőségét, Roberto Reguli atya az új elnök. A József Ratzinger 16. Benedek vatikáni alapítvány alapszabálya előírja, hogy minden kinevezett tag megbízatása 5 évente lejár. Mint hogy az utolsó 5 éves megbízatás 2025-ben lejárt, a vatikáni államtitkárság, amely az alapítvány felügyeleti szerve, és amely iránt az beszámolási kötelezettséggel tartozik, gondoskodott a tisztségek megújításáról és megfelelő változtatásokról. Az alapítvány új vezetősége, az igazgató tanács elnöke, akit Pietro Parolin bíboros államtitkár nevezett ki, Roberto Reguli atya, egyetemi tanár. Az elnökség tagjai, Georg Genswein érsek, akit Ferenc pápa 2024. június 24-én Litvánia, Észtország és Lettország apostoli nunciusává nevezett ki. Achim Buchenmaier atya, a pápai lateráni egyetem dogmatika professzora, egyetemi tanár, Francesca Pazzoli ügyvéd, a Bressai Katolikus Alapítvány elnöke és Alberto Gasparri, a Vatikáni Rádió nyugalmazott vezetőségi tagja, aki egy évtizeden át szervezte II. János Pál pápa és 16. Benedek pápa nemzetközi apostoli útjait. A József Ratzinger 16. Benedek Vatikáni Alapítvány Tudományos Bizottságának a tagjait a Szentatya 14. Leó pápa nevezte ki. Kurt Koch bíboros, a keresztények egysége előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. Tagjai: Kurt Koch bíboros, a keresztények egysége előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. Ángel Fernández Artime bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságainak proprefektusa. Salvatore Fisichella érsek, az evangelizálásért felelős pápai tanács elnöke. Rudolf Föderholzer püspök, Regensburg főpásztora, és Bruno Forte érsek, a Kétévasztó érsekség főpásztora. Az alapítvány könyvvizsgálói testületének tagjai: elnök Aurelio Ingrassia, akit az államtitkárság gazdasági titkársága nevezett ki, tagjai Andrea Filippi, Giuseppe Mascarucci. Az alapítvány vezetősége hálás köszönetet mond az eddigi elnöknek és elnökségi tagoknak, akik Pater Federico Lombardi jezsuita elnök, Luis Ladalia bíboros, Gianfranco Ravasi bíboros voltak. Az alapítvány létrejötte. A József Ratzinger 16. Benedek Alapítvány József Ratzinger professzor volt tanítmányának egy csoportja. A Ratzinger-Schüler-Kreis kezdeményezése révén született 2008. november 12-én. Benedek pápa péteri szolgálata 3. évében. Tudományos és jótékonysági alapítvány, amelynek célja a teológiai kutatások előmozdítása, József Ratzinger 16. Benedek pápa tanítása és lelkisége szellemében. A kutatás hangsúlya a Szentíráson, az egyházatyákon és az alapvető teológián nyugszik, célja emellett a pápa teológiai műveinek gondozása és azok jövedelméből szegényebb sorsú diákok ösztöndíjas támogatása szerte a világon. Roberto Reguli atya az alapítvány új elnökének első közleménye. 14. Leó pápa és Pietro Parolin bíboros államtitkár újra kinevezték a József Ratzinger 16. Benedek Alapítvány vezetőségét. Köszönetet mondok a Szentatyának és az államtitkárnak az intézmény iránti figyelmes jóindulatukért. Személyesen köszönöm nekik a belém betett bizalmukat, amelyet a lehető legjobban kívánok viszonozni. Külön köszönet Ladaria és Ravasi bíborosoknak, akik az elmúlt években intelligenciájukkal és belátásukkal értékes módon járultak hozzá az alapítvány céljainak megvalósításához. Szívből jövő és különös jelentős köszönet illeti Pater Federico Lombardi jezsuita atyát, aki az alapítvány közismert és derűs arca, aki az elmúlt 10 évben körültekintéssel és bizalommal irányította az intézményi kezdeményezések útját. Tudjuk, hogy mindannyiunk számára hivatkozási pont marad. Reméljük, hogy bőségesen learatja majd azt, amit vetett. Előre tekintve hálával tartozom azoknak is, akiket újra kineveztek az alapítványnál betöltő tisztségükbe, így Koch bíborosnak, Genszvány és Fizikella érsekeknek, Föderholzer püspöknek, Buchenmaier professzornak, valamint azoknak is, akik velem kezdik ezt az új szolgálatot, így Artime bíboros, Forte érsek, Bazzoli ügyvéd, Gasparri és Ingrassia urak. Izgalmas 5 éves időszak áll előttünk. Legfőbb vállalásaink közé tartozik József Ratzinger születése 100. évfordulójának megünneplése 2027-ben, amelyre már fél éve készülünk, konferenciák, kiadványok, kiállítások és koncertek tervezésével, és amelyek minden kontinensen számos országot érintenek. Ratzinger, a teológus és pápa öröksége lelkipásztorilag is nagyon élő, mivel számos személyes megtérés forrása lett szerte a világon. Gondolatainak frissessége jelentős mértékben hozzájárulhat korunk teológiai és kulturális vitáihoz. Személyes elkötelezettségem, hogy ez a hang továbbra is visszhangra találjon az alapítványon keresztül is. Nem csak az egyetemi tantermekre gondolok, hanem és mindenek előtt a fiatalokra, akiket segítenünk kell újra felfedezni a hit szépségét mindenekelőtt Krisztusban és az egyházban. Az alapítvány elnökének, Roberto Reguli atyának rövid életrajza. Roberto Reguli atya 1975. május 17-én Rómában született, a római pápai Gergely Egyetemen folytatott filozófiai és teológiai tanulmányokat, majd ugyanígy doktorált egyháztörténelemből. A Vatikánban pedig paleográfia, diplomatika és levéltár szakon szerzett képesítést. 2019 óta a Pápai Gergely Egyetem egyháztörténeti fakultásának nyilvános rendes tanára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a farsangi időszakról és a keresztény örömről elmélkedik dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kardékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával. Műsorunk a 2024. február 9-i adásunk ismétlése.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mind az egyház életében, mind pedig a néphagyományokban, és ma is a társadalomban még, hála Istennek, nagyon sok helyen fontos szerepet játszik a farsang, a farsangi szokások. Ebben a előttünk álló időben arról szeretnénk beszélgetni beszélgető társaimmal, Ritával, Annával és Zoltánnal, hogy mit jelent a farsang, milyen élmények kötődnek hozzá, milyen népszokásokról tudunk, és mi az, amit szeretnénk ma a kedves rádióhallgatóknak átadni. Zoltánt kérdezném először.
Most van élményem, az előző adásban nem volt. Amikor gimnazista voltam, akkor Kecskeméten egy újonnan alakult plébániának a közösségébe jártam, ott ifjúsági hittalra jártam a Javorka Lajos atyához, és a farsang egy ilyen megkülönböztetett esemény volt, valószínűleg azért, mert ő nagyon jó pedagógus volt, és tudta, hogy a gimnazisták örömmel részt vesznek ilyen eseményeken, úgyhogy akkor mi mindig színdarabban vettünk részt, és hihetetlenül izgalmas volt látni, hogy milyen jól lehet együtt dolgozni, de másrészt igazából, hogy az egyháznak az életébe beleférnek az ilyen események is. És most hát felnőtt fejjel, amikor én azért igyekeztem utánolvasni az adásra, és készülve ugye, hogy a farsangot milyen módon lehet megközelíteni, akkor itt is érvényesült az, hogy igazából a farsang kapcsán egy pogány ünnepet próbáltak át szellemíteni, és hogy ilyen módon igazából megint az egyház tudomást vett arról, hogy a világban milyen kihívásokkal küzdünk, és hogy ezekkel úgy lehet szembenézni, hogy hitet adunk az embereknek, és hogy beiktatjuk a mi rendszerünkbe. Ez egy nagyon nagy bölcsesség is, akár egy ilyen szervezeti kultúrának a kiterjesztése, hogyha szakmázni kell.
És ez valóban így van, mert hogyha végig gondoljuk, akkor ma is léteznek még olyan egyházközségek Magyarországon, ahol vagy a nagybőti lelki gyakorlat helyett, vagy pedig a nagybőti lelki gyakorlat mellett farsang vasárnapján, hétfőjén és a keddi napon tartanak szentségimádást, lelki gyakorlatot, tehát úgy kezdik el a nagybőjtöt, hogy nem a nagybőjt közepén vagy annak vége felé, hanem magának a farsangi mulatságnak a végén helyezik el azt a lelki gyakorlatot, amely részben felidézi az elmúlt karácsonyi időszakot, de egyben már össze is köti az évközi időszaknak ezt az utolsó három napját a nagybőjtel. Tehát valójában a farsang az keresztény ünnepként is meg tud jelenni, és főleg plébániai közösségi életben manapság azért tapasztaljuk azt, hogy ahol élő közösség van, ott ezt a farsangot is fel tudják használni, akár hallottunk ilyenről, hogy fánkos estéket szerveznek, akár egy-egy bált szerveznek, egy jótékonysági bált, alapítványi bálokat, templomi plébániai közösségek, tehát valóban a keresztény embernek nagyon fontos, hogy a világnak minden olyan dolgát fel tudja használni, amelyen keresztül a szakralitáshoz, illetve a társadalom eléréséhez el tud jutni. Ritától szeretném kérdezni, hogy milyen gondolataid vannak a farsanggal kapcsolatban, milyen esetleg emlékeid, élményeid, mi az, amit el tudsz mondani a kedves hallgatóknak?
Nekem nagy élmény volt gyerekkoromban a busójárás. Nagyon érdekes, hogy ezt így sokszor nem feltétlenül a farsanghoz kötnénk, pedig nagyon szorosan csatlakozik ez a délszláv sokác szokás is gyakorlatilag a mi farsangunkhoz. Nagyon érdekes, hogy ez már igazából a 19. században megjelent hazánkban, és kezdetben egyébként egy ilyen nagyon-nagyon negatív, nagyon küzdelmes, botrányokkal teli vigadalom volt ez a busójárás, hiszen az állarc alatt az emberek, főleg férfiak sok olyan, hogy is mondjam, abúzust is elkövettek, amit egyébként állarc nélkül nem tettek volna. Szerencsére ezt a 20. századra sikerült megfelelőképpen mederbe terelni ezt a szokást, és egyébként most már valóban egy társadalom egészére kiterjesztett farsangi szokásról beszélhetünk, ha elmegyünk ebben az időszakban Mohácsra, és megnézzük ezeket a fa állarcos egyébként nagyon szórakoztató, időnként bevallom, kicsit még számomra is ijesztő alakokat. De nagyon érdekes egyébként, hogy milyen egyéb más népszokások is kötődnek, amiknek valószínűleg tényleg ez a jelentősége, hogy sok emberhez elérjenek, kicsit tudjanak nevetni, a mindennapi problémáikat elfelejteni. Ilyen volt például a falu feljáró menet, amiről én most olvastam, bevallom, és nem is hallottam előtte. Ez farsang utolsó napjain gyakorlatilag tényleg egy, úgy kell elképzelni, mint egy menet, amikor mindenféle ruhába beöltöztek, ilyen koldusnak, borbénak, nagyon évszázadok óta népszerű figura a cigánynak a figurája egyébként a népszokásokban, és különböző helyeken megálltak, és tréfás jeleneteket adtak elő, tehát valóban ez a farsangi színháznak a gyökerei, azok gyakorlatilag ide vezethetők vissza ezekhez a farsangi felvonulásokhoz. Ilyen például a Bacchus járás is, ami Bacchus római Isten nevéhez köthető, és egyébként Felvidéken terjedt el először, ugye szlovák mintára, amikor kecskebőrbe bújnak az állarcos alakok, és így vonulnak föl. De a farsangi népszokásokhoz tartoznak például az álbírósági tárgyalások is, ami számomra szintén ez egy új felfedezés, amikor szintén ilyen tréfás játékok keretein belül vagy bábuk a vádlottak, vagy pedig állatokat ítélnek el, de ez semmiképpen sem ilyen állatkínzás keretein belül teszik, hanem így ilyen viccesen, tehát ahogy elítélik, így temetik a telet, de hát ami nyilvánvalóan ez sokkal-sokkal ismertebb szokások, ez a bábú égetés, vagy bábú eltemetés, vagy ugye a öregasszonyt imitáló rongybabának a megsemmisítése tulajdonképpen.
Amikor a farsangról beszélünk, akkor, ahogy itt az imént is kiderült, nagyon sok népszokás kötődik hozzá, de ugyanakkor akár egy családban, akár egy munkahelyen, akár az egyházközségek életében különböző formában beszélhetünk ennek az időszaknak a eseményeiről. Anna, te milyen élményeket, milyen olyan eseményeket tudsz elmondani, ami izgalmassá teheti a mi beszélgetésünket, vagyis a kedves hallgatók is felkapják a fejüket, hogy hát ez az, amit ők is szeretnének elsajátítani, vagy amire várnának ők is.
Ó, ennek a kérdésnek nagyon örülök, és nagyon hozzámillőnek érzem, mert nálunk nagyon-nagyon sokáig, most nem tudom pontosan felidézni, de akár legalább 10 évig a gyerekek nagyobb korkülönbsége miatt családi farsangokat rendeztünk. Pontosan azért, mert ugye az óvodában megvolt ez a lehetőség, de a kicsiknek, a nagyon picikéknek nem feltétlenül, és azért is hozom ide ezt az élményemet, mert mai napig emlegetik a gyerekeink, és nagyon-nagyon szerették, mert ezt általában kiterjesztettük a baráti körünkre is, akik mai napig nagyon hálásak ezért, és 8-10 gyerek, nem nagyon sokan, de azért mondjuk 3-4 családból összegyűltek nálunk, és mai napig nagyon ketten nézzük azokat a fotókat, amikor ugye hát egy kiságyban fekvő babát, aki valóban feküdni tud, felöltöztettem matróznak, meg nagyon nagy élményünk egyébként az itteni Kolping közösségnek a farsangi bájából, ahová minden évben, ha csak tehettük, elmentünk, hogy ugyanígy a 2-3 éves egészen pici gyerekünk is igényelte azt, hogy beöltözzön valamilyen jelmezbe, mert ott is családoknak szervezik ezt a farsangot, de az egész család beöltözhet, és hát persze a mi családunk az pont olyan volt, hogy anyuka és apuka is beöltözött, és hogy mai napig egyébként ezt nagyon nagy élményként őrzik a gyerekek, és mi is, amikor az öttagú családunk mind az öt tagja beöltözik, mert valahogy a gyerekeknek is ez valóban a Rita által is említett, ez a mókázás, ez az önfeledtség valami nagyon-nagyon másnak a megélésében segít, és ott például szerzetes volt a fiunk, az édesapja barna pólójában, mert hogy egy egészen pici gyerekre ráadunk egy darab pólót, ami kicsit durvább anyagból van, és ezt mai napig mindig emlegetjük, hogy mennyire szuper szerzetes volt, és hogy mennyire komolyan vette egyébként. Tehát neki ez mennyire fontos volt, és amíg ő jelmezbe volt, addig körülbelül ugye ez volt a feladat, hogy ő sétafikál és szépen viselkedik, és ezt nagyon jól meg is oldotta. És talán ez meg is mutatja azt, hogy nagyon szent és nagyon komoly dolgokat is egészen felszabadultan és a gyerek számára érthetően lehet megélni. És még itt a Kolping farsang kapcsán az jutott eszembe, hogy ugye édesanyaként elég adott volt, hogy felveszek egy szép ruhát, és volt egy világos kék, meg egy sötét kék ruha, és mondtam, hogy hát vagy ugye ilyen gonosz jégkirálynő tudok lenni, vagy valami rossz, ami a sötét kékkel, vagy pedig ugye a világos kékhez valami tündér, vagy valami fajta kedves, jóságos királylány, és hát természetesen a gyerekek azok mondták, hogy királylány. És hogy mennyire fontos ez is, hogy ez a gyermeki fantázia, hogy hát az édesanyjukat még csak egy tréfa kedvéért sem szeretnék rossznak vagy gonosznak látni. Ezeket nagyon-nagyon őrzöm.
Mondhatjuk azt, hogy a beszélgetésünknek, vagy a mai témánknak nem csak az a címe, hogy farsang, hanem egy kicsit bővebb címet adtunk neki. Farsang és az öröm, vagy farsang és a keresztény öröm. És éppen a előadásra, beszélgetésre készülve a kánai mennyegző története jutott az eszembe, amit a plébániánkon működő Mónika közösségnek, Szent Mónika közösségnek a tagjainak a kérésére elemeztünk nem is olyan rég, és utána néztem, hogy a második vatikáni zsinatig a liturgiában az évközi második vasárnap mindig a kánai mennyegző történetét olvasták fel, tehát mondhatjuk azt, hogy a farsangi idő azzal kezdődött, hogy János evangéliumából Jézus első csodáját olvastatták fel a Szent Misében. Ma is felolvassuk ezt, de már csak minden harmadik évben, a C évben olvassuk évközi második vasárnap, de hogyha jól végig gondoljuk, akkor ez az első csoda János evangéliumából, ez valóban összefügg a keresztény örömmel és a farsang idővel, tehát nem is véletlenül került annak idején ide ez az evangéliumi részlet, hiszen mindannyian tudjuk, hogy itt arról van szó, hogy egy örvendezés, egy örömteli esemény van, hiszen hát a házasságkötés, a lakodalom az azért általában örömteli esemény, és ebben az örömteli eseményben lép fel egy hiba, egy hiány, elfogy a bor, és ott tesz Jézus csodát, és mondhatnánk azt sok egzegétával együtt, hogy hát valójában nem lett volna szükség csodát tenni Jézusnak, mert itt nem egy beteget kellett meggyógyítani, nem egy halottat feltámasztani, kimentek volna, vettek volna bort, és mehetett volna tovább a mulatság, de ahogy a számos egzegéta mondja, hogy ez az első csoda, ez pont azt akarja mondani, hogy Jézus is részt vesz az örömben, részt vesz a földi örvendezésben. Nem véletlenül szegezik neki a kérdést, hogy hát a te tanítványaid miért nem böjtölnek, miközben Keresztel János tanítványai böjtölnek, és mondja Jézus, hogy hát amíg itt van a vőlegény, addig nem kell szomorkodni, lesz majd idő, amikor elviszik, és akkor majd lesz ideje a szomorkodásnak, de valójában ez a keresztény öröm, ez végighúzódik az egész esztendő liturgiáján, adventben is van egy vasárnapunk, nagybőjtben is van, és hát aztán a húsvéti idő az kifejezetten az örömről szól. A beszélgetés hátralévő részében a farsanghoz is kötődően, meg az imént elmondott történethez kötődően érdemes lenne arról szólni, hogy miközben olyan sok örömünk van, és olyan sok örömforrás tud bemutatni, igazi jó és tartalmas örömet, ami keresztény hitünk, vallásunk. Miért gondolják, mondják sokan, olykor még alappal is emberek, hogy a keresztények azok egy kicsit olyan szomorkásak, olyan savanyúak, hogy mindig a kereszt, meg mindig a halál, meg mindig a szenvedés. Hogyan lehetne elmondani a társadalomnak, hogy nem csak farsankor, hanem az egész esztendőben, még nagypénteken is örvendezünk, nagyszombat éjszaka is azt mondjuk, hogy ó, szerencsés vétek, amely ilyen megváltót érdemelt.
Valahogy sokan úgy gondolják, hogy ha valaki boldog, vidám, mosolygós, akkor komolytalan, és talán komolytalanul, nem elég nagy felelősséggel áll neki a feladatoknak. Szerintem ezt kellene az embereknek sokuknak helyre tenniük magukban, hogy szabad néha örülni, szabad olyat csinálni, amihez az embernek kedve van. A munka után is elővehet egy könyvet és olvashat, nem feltétlenül kötelező este is vagy a házi munkával, vagy egyéb más munkával foglalkozni. Szerintem ezt a pihenést kellene megtanítani sok keresztény embernek, mert ez az, ami valahogy úgy rögzült a magyar emberbe, hogyha ha éppen nem dolgozik, akkor ő lusta, vagy nem elég hasznos tagja a társadalomnak. Tehát valahogy ezt kellene helyre tenni, hogy akkor is, hogyha játszik a gyerekkel, vagy hogyha ő maga művelődik, elővesz egy jó könyvet, akkor nem lesz kevésbé rossz keresztény, nem lesz kevésbé rossz hazafi, vagy munkaerő is akár, hogyha néha tart ilyen töltekező időszakokat, ahogy ez ugye, mint ahogy atya mondta, ez a keresztény liturgiában is nagyon gyakran egy töltekező időszak előzi meg, vagy követi a nehezebb időszakokat.
Érdekes volt ugye hallgatni István atyának ezt a gondolatát, hogy a keresztények azért tűnnek szomorúnak, ugye, mert a keresztről, szenvedésről szól gyakorlatilag a hitünk, és egy kívülállónak valóban ez tűnhet, hogy a teológiai szinten nézi. Én ehhez még hozzátenném azt, hogyha egy kívülálló figyeli az életünket, akkor ő nem biztos, hogy tisztában van a hitünknek az ilyen mély részleteivel, de a felszínt mindenképpen látja. Tehát, hogyha én úgy gondolom, hogyha én keresztény emberként vidámságot tudok közvetíteni, akkor már elértem a célomat, hogyha az emberek látják, hogy valaki tud úgy is boldog lenni, hogy ugyanolyan nehézségekkel szembesül, mint a másik, tehát neki nem biztos, hogy nagyobb vagyon, több tehetség, bármi adatot meg, de ő a dolgokat másképp a hitéből fakadóan egy mély hit átélése kapcsán úgy tudja feldolgozni, akkor már elértük a célunkat. És korábbi adásokban már beszéltünk arról, hogy úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb tanítás, hogyha az ember az életén keresztül tanít és mutat példát, mint hogyha csak ugye szavakban. Úgyhogy én úgy gondolom, és gyakran azért hát kritikus is vagyok ezzel kapcsolatban, hogy a keresztény embernek vidámnak kell lennie, hisz ugye hitünknek ez is az alapja, és amikor a mindennapokban a nehézségekkel szembesül, akkor is meg kell próbálni valahogy ezen így felülemelkedni. Nyilván vannak olyan pillanatok, amikor nem lehet, és akkor megvan az ideje a szomorúságnak, de igenis az a vidámságot, boldogságot. Tehát én nem gondolom, hogy én például itt nem látszik, de a stúdióban elég színes ruhákban szoktam járni. Nekem ez örömet okoz, és ez is a vidámságot kifejezi. De ugyanúgy az ember ugye itt Egerben, hát a bornak a városában, igenis a vidámságot megélheti azáltal, hogyha finom bort iszik, hogyha örül annak, hogy egyre jobbak a magyar borok, hogyha örül annak, hogy egy finom kávét ihat. Tehát nem a mértéktelenségről szól, de azért az életben is az örömöket meg kell találni. És nyilván akkor, amikor valaki azt mondja, hogy például igen, de hát adott esetben vannak olyan szerződéses rendek, ahol akár hosszabb ideig és szilenciumot tartanak, vagy megvannak magukta dolgokat, akkor is úgy teszik, hogy tudják, hogy az életnek ezek az örömei. Tehát akkor nagyobb áldozat, hogyha tudom, hogy megtartóztatom magam tőle, mert ezt egy vidám, boldog dolognak tartom, és én másképp élem meg a hitemet. Tehát én úgy gondolom, hogy a keresztény embernek úgy kell megélni a hitét, hogy közben vidám legyen, és a többiekre ráragadjon, hogy értsék, hogy akkor ő miért is ilyen boldog, mi okoz neki örömöt. A farsang az csak egy kicsi kapu, ahol bemegy az ember, és arra emlékeztet, egy emlékeztető pont, de hát a mindennapokban ilyennek kell lennünk. Magamnak is mondom, amikor nagyon sok feladat, gond és teher és nehézség és határidő van, hogy hát akkor is meg kell állni, hát a Rita tudja ezt igazolni, ugye alapvetően, hogy azért néha a fiam szokta mondani, hogy apa, hát akkor most tarts szünetet, vagy akkor most miért megint aggódsz valami miatt, szokta mondani, és akkor én látom, hogy hát akkor az a kép, amiről most én beszélek, nem feltétlenül rajzolódik ki, úgyhogy akkor szünetet kell tartani, és valami vidámsággal is foglalkozni.
Ez valóban nagyon-nagyon fontos pont, és nagyon örülök annak, hogy most van alkalmunk egy kicsit jobban egymás közelében szó szerint így földrajzilag dolgozni, mert csak megerősíteni tudom ezt, hogy mennyire sokat számít az, hogyha akár egy felelős beosztásban lévő és hitét megvalló és vallását gyakorló munkatárs mindig úgy jön be, hogy örömet közvetít, hogy felszabadultságot mutat, mert lehet, hogy éppen csak mutatja, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat segít a kollégáinak is abban, hogy akkor nem, hogy már a félelem ne gátolja őket abban, hogy a munkájukat jól végezzék, és akár merjék ezt örömteli módon végezni. És engem nagyon megérintett az is, és eszembe jutott az a gondolat, hogy igen, milyen fontos az is, hogy örömet vinni oda, ahol bánat van. És most eszembe jut az, amikor nekem is munkatársam fordult hozzám, és bizalmi jó baráti kapcsolatban vagyunk, de elmerte azt mondani, hogy ő nem mer egyedül bemenni a kórházba ahhoz, aki szintén közös munkatársunk, és hogy tudja, hogy számítana neki, de ő nem érzi ehhez elég erősnek magát, és tudja azt, hogy ő nem tudna úgy ott jelen lenni, ami segíti az állapotát, és hozzám fordult, mert tudta, hogy valamiért én ezt meg tudom tenni. Nem is volt annyira közeli az ismerős, de tudtam én is valahogy megadatott az, hogy érezem, hogy igen, ha mi úgy megyünk oda, hogy vidámak vagyunk, ha úgy megyünk oda, hogy nem beteget látogatunk, hanem túlmutatunk ezen a kórházi léten, talán azzal tudjuk adni a legtöbbet, és én nagyon hálás vagyok ezekért, amikor tudok én is így viselkedni, mert hát korán sem mindig tudok így viselkedni én sem. És egyébként még azért így a farsang kapcsán megélt örömöt annyiban idehoznám, hogy most már 15 éves a legkisebb gyerekünk, a legnagyobb meg 24 éves felnőtt. De hogy mennyire érdekes az, hogy hogyan látnak minket, hogyan emlékeznek bizonyos dolgainkra, és hogy egész másképp érzékelnek bennünket, mint ahogy mi azt mondjuk közvetíteni akartuk, vagy ahogy az én fejemben él. És hogy pont ezért mennyire fontosak az örömtelien megélt pillanataink, mert akár erre is példát adni, hogy megiszunk egy pohár bort, megeszünk egy szelet süteményt, örülünk egy kávézásnak, akár ebbe a gyermekeinket is felelősséggel bevonva, és példát adni arra, hogy amikor mi nem vagyunk ott, és ők ezzel fékezetlenül találkozhatnak, akkor is tudják azt, hogy mi a mérték, mert példát kapnak rá. Nekünk, hál' Istennek, eddig ez működött, remélem, hogy továbbra is így lesz.
Azt gondolom, hogy a mai adásban sok olyan pontot érintettünk, ami a keresztény életnek a teljességében, annak teljes megélésében segíthet. Zárásképpen azt szeretném elmondani magunknak is, illetve a kedves hallgatóknak, hogy De azért, hogyha végig gondoljuk, akkor a Szent Mise az a legnagyobb örömforrás, ami számunkra. Tehát amikor megkérdezik a gyerekek az iskolába, hogy kell-e jönni Szent Misére, akkor mindig mondom nekik, hogy talán a német nyelvet ismerők meg is értik, hogy a kell németül lehet müssen és lehet zollen. És nem mindegy, hogy melyiket mondom. Az egyik egy olyan kívülről rámerőltetett, a másik pedig egy olyan, hogy hát én is akarom, erkölcsileg, emberileg szükségem van rá. Tehát a Szent Misére nem úgy kötelező menni, hogy ha nem megyek, akkor azért valami büntetés jár. Éppen ellenkezőleg régebben, akár az egyház középkorában kitüntetés volt a Szent Misén részt venni, sőt az első századokban el is küldték azokat az embereket, akik nem voltak vallásgyakorló keresztények, nem voltak olyanok, akik a szentáldozáshoz járulhatnak, mert hogy itt a legnagyobb örömforrás van a találkozás Jézussal a szentáldozásban, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy ahogyan számos engem tanító teológiai tanár, püspökatyák is megfogalmazták, akár kispapkoromban, akár a későbbiek során, hogy hát az nem olyan jó nap, amikor nem tudunk Szent Misén részt venni, hogyha, ahogyan Kovács Endre püspök úr mondta, hogyha a kispap nem borotválkozott meg reggel a Szent Mise előtt, akkor utána már nincs szükség megborotválkozni, mert hogy már nagyobb esemény azon a napon nem lesz, nagyobb örömteli esemény. És én ezzel szeretném zárni a beszélgetést, hogy mindenkit bíztatunk arra, hogy a rádión keresztül is, de természetesen, aki csak megteheti, személyesen is minél több Szent Misén vegyen részt, és magunkat pedig lelkipásztorokat arra bíztatom, hogy minél több örömet tudjunk átadni a Szent Misében, a szentbeszédeinkkel, a liturgiával, az énekeinkkel, vagyis valóban tegyük örömtelivé azt az életet, ami nem csak egy vasárnapról, nem csak egy farsang időről, hanem az egész kereszténységünkről szól. Köszönöm a beszélgetést Ritának, Annának és Zoltánnak, és a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. Műsorunk a 2024. február 9-i adásunk ismétlése volt.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket sugárzunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. A himnusz után a közelkép vendége Kis Gabriella, gyöngyfűző, népi iparművész. 0 óra 35 perckor kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a Zöld Hullámban a befejező részéhez érkezünk, a Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készített beszélgetésünkben, és folytatjuk a Magyar Tudományos Akadémia Quo Vadis Modern Civilizáció, a fenntarthatóság globális kihívásai című konferencia bemutatását. 2 óra 30 perckor az Erdőfohászában a párdusfoltos hangyalesőről Hegyessy Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallják, majd Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 24. része hangzik el. 3 óra 5 perctől a közéletben a 100 évvel ezelőtt született egri festőművészre, Nagy Ernőre emlékezünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával búcsúzunk önöktől. Ma is találjon bennünk a Szentlélek tanulékony értelemre, mely képes egyetlen hangon közvetíteni hitünket korunk emberének. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Hamarosan éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Koszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turisa Rolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató. Világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr, kitől rettegnék? Uram, mutasd meg ösvényeidet, s ellenségeim miatt vezess sima úton. Olvasom a 26. Zsoltárban. Csak a szeretet igazolja és magyarázza meglétünket. Továbbá szeretet nélkül könnyen rabulejtheti az embert az az áthatolhatatlan sötétség, amelyet a sikertelenség, az unalom vagy az elmagányosodás borít a lélekre. A szeretet állandóan ajándékozni kíván. Lényegéhez tartozik, hogy az egész emberiség, sőt az egész világ mindenség iránt érzett rokonszenvben megnyíljon és kapcsolatot teremtsen másokkal. Ilyenkor világosság támad az emberben. A világ értékei valódi fényüket Isten jegyében érik el, mert benne túl lehet lépni a szeretet minden korlátján. A magát feláldozó szeretet titokzatos mélységei az isteni teremtő, védő akarat bizonyossága alatt nyílnak meg. Uram, tudom és érzem, hogy szeretsz, próbáid áldott oltókése bennem, téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremtni sebez engem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. az holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.